A homeopátiáról lesz szó, ami lényegében egy olyan téma, ami nagyon sokat vitatkoznak manapság, és valószínűleg hatalmas megosztottságot okoz az egészségügyben is, de nem csak az egészségügyi dolgozók között, hanem általában az egészségügyhöz nem közel álló emberek között is. Úgyhogy végül is meg lehetünk nyugodva, hogy találunk az egyházon belül is egy olyan témát, ami legalább annyit lehet vitatkozni, mint a vegán és a laktóvegetáriánus probléma. Igazából azért is van szerintem két vetítő, mert majd ezen a vetítőn fogok a homeopátia mellettieknek vetíteni, a másikon pedig azoknak, akik a homeopátia ellen vannak, és akkor így meg lehet osztani a figyelmet. Természetesen ez csak egy tréfa volt, hiszen a címe ennek az előadásnak meglehetősen provokatív, hogy gyógyítás vagy kuruzslás. Meglátjuk, hogy mennyire fogunk közelebb jutni a válaszhoz az előadás végén. Igazából itt elcsúszott egy kis nyíl, de nem baj. Igazából, ahogy a bevezetőben is mondtam, a homeopátia ugyan népszerű gyógymód, de rendkívüli mértékben vitatott gyógymód. A Magyar Tudományos Akadémia, aki hát sokat foglalkozik azzal, hogy az alternatív gyógyászatban némi rendet teremtsen, készített egy besorolást, amelynek a besorolás szerint a homeopátia olyan gyógymódok közé tartozik, ami hivatalosan nem, tudományosan nem alátámasztott, hanem filozófiai elveken működik. Ennek ellenére azt láthatjuk itt Magyarországon is, hogy a homeopátia ott van a gyógyszertárakban, és úgy is reklámozzák őket, mint homeopátiás gyógyszerek. Azt már azért előre fölhívnám a figyelmet arra, hogy a homeopátiás gyógyszerek azon kevés készítmények közé tartoznak a gyógyszertárban, amelyeknek a hatásosságát nem kell bizonyítani. Tehát amíg egy gyógyszert jó 15 évig vizsgálnak, hogy be lehessen adni egy betegnek, addig a homeopátiás készítményekkel szemben semmilyen ilyen követelmény nincsen. Még egy ilyen csoport van a gyógyszertárban, amit így lehet megvásárolni, ezt persze a beteg nem tudja, de úgy lehet hozzájutni, hogy nem kell semmiféle bizonyítás vagy bizonyíték a hatásosságára, ezek a tradicionális gyógynövény készítmények. Ez a két csoport van jelenleg a gyógyszertárban, ami mindenféle bizonyítás nélkül árusítható. Nyilván a gyógynövényekkel nagyon sok a tapasztalat, a homeopátiával viszont nagyon sok a vitás terület. Ez a kis térkép azt mutatná be, hogy az európai országokban milyen mértékben szabályozzák a homeopátiának a egyáltalán művelését. Azok az országok, amelyek pirossal vannak bejelölve, ott nagyon szoros kontroll és szabályozás van, tehát Magyarországon csak orvos írhat fel homeopátiás készítményt, homeopátiás orvos, és szabályozott keretek között működik, de látszik, hogy akár Belgiumban, Hollandiában, Dániában, Skandináv országokban, Nagy-Britániában kicsit lazább ez a szabályozás. A britek rendkívüli mértékben szeretik, elsősorban az angol királyi család támogatja a homeopátiát, a mai napig van az angol királyi családnak homeopátiás kórháza és homeopátiás hagyományos orvosi csapata. Ha megnézzük a homeopátiának a rövid történetét, akkor egy nevet kell kiemelnünk, ez az ember pedig egy Samuel Hahnemann nevű lipcsei orvos, aki látható, hogy a 18. század, 19. század fordulóján élt. Annyit kell tudni róla, hogy egy nagyon jó orvos szeretett volna lenni, és az is volt, és rendkívül művelt ember volt, nem csak az orvosláshoz értett, hanem ismerte a botanikát, jártas volt a matematikába, több nyelvet beszélt, tehát nem valamiféle kuruzslóról vagy alkimistáról van szó, hanem a korának az egyik legjobban képzett szakemberéről, aki majdnem egy évtizedig dolgozott a kórházakban, és rájött arra, hogy az akkori betegségeket, amelyek elsősorban fertőző betegségek voltak, kolera járványok, pestis járványok, tizedelték a lakosságot, rájött arra, hogy ezeket a betegségeket az akkori gyógyszerekkel nem tudja meggyógyítani. Hiszen a 18. századnak a gyógyszeres lehetőségei között szerepelt a hashajtás, ami mondjuk akár egy kolerás betegnek, akár egy tifuszos betegnek nem biztos, hogy a legjobb megoldás, hiszen önmagában is megy a hasuk. Ezen kívül higany tartalmú gyógyszerek voltak, amelyek rendelkezésre álltak, amelyeket ma már egyáltalán nem használjuk, mert tudjuk, hogy tönkre teszik a vesét. És hát ezen kívül még volt a jó öreg érvágás, meg a pióca. Ezekkel nyilván ezeket a típusú betegségeket nem lehetett meggyógyítani, és Hahnemann ezt tulajdonképpen zseniálisan fölismerte, hogy ezekkel a problémákkal nem lehet szembeszállni. És ezért abba hagyta az orvoslást, és hát sokat kutatott, olvasott, fordított, és találkozott egy skót sebésznek a könyvével, vagy értekezésével, amely a gyógyító anyagról szólt, és ebben a könyvben azt olvasta ő, hogy ez a Cullen nevű skót sebész arról ír, hogy azért gyógyítja a kínafa kérge a maláriát, mert hogy ha valaki sok kínafa kérget eszik, akkor maláriás lesz tőle, olyan tünetei lesznek, mintha maláriás lenne. A kínafa kéregben ugye kinin van, amit akkor még nem tudtak, de azt tudták, hogyha valaki maláriás lázban szenved, akkor a kínafa kéreggel lehet kezelni ezt a betegséget. Természetesen Hahnemann nem hitte el ezt a dolgot, és kipróbálta saját magán. Tehát Hahnemann ráadásul egy bátor ember is volt, aki saját magán próbálta ki a dolgokat, és bevett meghatározott mennyiségű kínakérget, majd erre még a végén visszatérünk, és úgy tapasztalta, hogy tényleg maláriás-szerű tünetei lettek, elkezdett fázni, felszökött a láza, és meglepődve tapasztalta, hogy a dolog működik. Ezek után, és ezt le is írta az egyik értekezésében, hogy a váltóláz kezelésére használt kínafa kéreg azért hatásos, mert az egészségesekben a váltólázhoz hasonló tüneteket okoz. És ebből indult el az a feltételezés, az a hipotézis, amit ő megalkotott, vagy továbbfejlesztett, hogy az anyagok, amelyek nagy koncentrációban, nagy töménységben tüneteket, betegséget okoznak, azok kis mennyiségben, vagy nagy higításban ugyanazokat a betegségi tüneteket fogják csökkenteni. Ezért hívják homeopátiának a gyógymódot, azaz a hasonlóval gyógyítjuk a hasonlót. Olyan anyagokat adunk, ami nagy mennyiségben bajt okoz, de nagyon kis mennyiségben épp a baj ellen hat. Természetesen ezért hívják ezt filozófiai gyógymódnak, mert viszonylag hát nehezen tartható ez az álláspont, de erre most nem akarok ennyire előre szaladni. Hahnemann nem csak egyszerűen elkezdte vizsgálni az anyagokat, hogy melyik anyag milyen hatással van a szervezetére, hanem azt is kitalálta, hogy hogyan kellene ezt higítani. És nem csak egyszerűen higított, hanem úgynevezett potenciálást végzett, amit a mai napig így készítik a homeopátiás készítményeket. Lényegében a potenciálás annyit jelent, hogy higítja az adott kiinduló oldatot, vagy anyagot, és a higítási lépések közt pedig ütve rázza, és ez az ütve rázás szigorúan a föld középpontja felé történik. Van egy ilyen fennmaradt szokás bizonyos körökben, hogy ez akkor a leghatásosabb, hogyha a Bibliához ütögetjük ezt a dolgot, ami hát valamiféle babonaságnak tűnhet, de nem az. Ugyanis Hahnemann úgy gondolkodott erről a homeopátiás gyógymódról, hogy ez legyen egy házi gyógymód. De hát nyilván, hogyha otthon az ember higítgat, még nem voltak műanyagedények, tehát csak üvegedények voltak higításra, és Hahnemann keresett egy olyan tárgyat, ami minden háztartásban ott van, kellően kemény, de ugyanakkor kellően rugalmas is. És ez volt a nagy bőrkötésű Biblia. Tehát végül is ennek köszönhető az, hogy Hahnemann azt javasolta, hogy otthoni, ha valaki otthon készít ilyet, akkor ezt a Bibliához ütögesse, mert nem fog összetörni az üvegedény, de kellően fog rászkódni. És aztán ez a gyógymód természetesen elterjedt, főleg azért, mert a kolera járványok és a tifusz járványok idején ezekben a homeopátiás kórházakban lényegesen kisebb volt a halálozási arány. Egyébként világos, hogy miért, hiszen a kolerát és a tifuszt is túl lehet élni, tehát nem feltétlenül halálos a betegség, kivéve akkor, hogyha az embernek adnak hashajtót, meg a higanyos gyógyszerrel tönkreteszik a veséit, akkor egész biztosan meghal. Tehát Hahnemann végül is megoldotta azt a dolgot, hogy legalább a betegek nem kapták meg azokat az ártalmas kezeléseket, amelyekkel biztos, hogy a más világra segítették őket. Így nyilván statisztikailag lényegesen jobb eredmények jöttek ki. Aztán természetesen elindultak az új homeopátiás irányok is, az úgynevezett komplex homeopátia, amiben nem csak homeopátiás készítmény van, hanem van benne valamilyen gyógynövény, ami nem nagy higításban van benne, hanem mérhető mennyiségben. Ezeknek a szereknek elképzelhető, hogy van hatásuk, elsősorban a gyógynövénytartalmuk révén. Aztán van egy úgynevezett olyan ága a homeopátiának, amit úgy hívnak, hogy Schüssler-féle ásványi sóterápia, aminek az a lényege, hogy az feltételezi, hogy minden betegségünknek az az oka, hogy a szervezetünkben az ásványi sóknak az aránya felborul, és ezért homeopátiás higításban, ilyen porhigításban, triturációban visszaadagolja, de szintén nagyon nagy higításban a különféle sókat. És aztán van még egy csoda dolog, amit úgy hívnak, és ezt azért mutatom be, mert ez megint nagyon divatos, és nem biztos, hogy kötjük a homeopátiához, pedig ez is az. Ez pedig a Bach-féle virágterápia, amit elsősorban a nők szeretnek, hiszen a Bach-féle virágterápia arról szól, hogy a különféle vadvirágokból készített, speciálisan készített homeopátiás higításokkal lelki bajokat lehet gyógyítani. Tehát is, ki is írtam néhány példát, tehát például félelem esetén vörös gesztenye vagy megyvirágból készült homeopátiás Bach cseppeket javasolnak, magányosságra ibolyát javasolnak. Én azt szoktam mondani a gyógyszerész hallgatóknak, hogy a fiúknak, hogy egy nagyon szép, kedves ibolya biztos sokat segít a magányosságon. És hát sokféle egyéb dolog van, amit a Bach-féle virágterápiában javasolnak, de lényegében ez már kifejezetten lelki problémák, érzelmi problémák kezelésére szolgál. Kicsit szerintem nem egészen vetít, nem mindegy, elcsúsztunk. Van itt egy Vörös Marti vers, aminek az alja nem látszik, mert kicsit a program szétszette a diákat. Ezt csak azért mutatom be, mert Hannemannak akkora volt a nimbusza a 19. század elején, hogy még a magyar költő Vörös Marti Mihály is a halálára, ugye 1843-ban halt meg Hannemann, és a halálára írt egy verset, ami a következőképpen hangzik, az alját majd elolvasom innen, mert lecsúszott a diáról. Azt mondja a vers, hogy eddig anyag harcolt anyag ellen a bús betegágyán, és durva csatályok közt kínvala élni tovább. De te jövél, s a parányokból felidézted az alvó szellemeket, s küldéd mesteri bűvöd alatt, s újra szelíd nemtől kísérik az emberiséget, és a halál retteg gyötreni áldozatit. Meghaltál, hogy kötve ne légy egy testhez örökké, s lelked az ős elemek gyógyerejébe vegyült. Írta Vörös Marti Mihály 1844-ben. Ezt csak azért mondom el a bevezetőben, hogy valóban Hannemannnak a orvoslásban betöltött szerepe az ő korában rendkívül fontos volt, még akkor is, hogyha most a 21. században nem biztos, hogy egyértelműen pozitívan tudjuk ezt értékelni. Ennyi a rövid történet, és akkor nézzük meg, hogy hogyan is készül ez a homeopátiás dolog. A homeopátiás szerek úgy készülnek, hogy készítenek egy törzsoldatot. Oda írtam, hogy szinte bármiből, de majd be fogom mutatni azokat az anyagokat, hogy mi minden lehet egy homeopátiás készítményben, és mindenki meg fogja érteni, hogy bármi lehet benne gyakorlatilag. És ebből leggyakrabban vagy 10-szeres vagy 100-szoros higításokat készítenek, és ezt jelölik is a készítményen, tehát a 10-szeres higításokat D betűvel jelölik, ezek az úgynevezett decimális higítások. A C-vel jelölt higítások, a százszoros higítások, azaz centezimális higítások, és minden egyes higítási lépés között pedig van ez a bizonyos potenciálás, amit már említettem, hogy a föld középpontja felé kell ütve rázni, és hát ők azt gondolják, hogy ebben a föld középpontja felé való ütve rázásban egyfajta energetizálás, dinamizálás történik, és valamiféle olyan energiával töltődik fel a homeopátiás készítmény, aminek aztán gyógyhatása lesz. És hát lényegében ilyen jelöléseket találhatunk a homeopátiás készítményeken, például hogy D20, ez azt jelenti, hogy a törzsoldatból ez a készítmény úgy készült el, hogy 10-szer higították, pontosabban 20-szor higították 10-szeresére, tehát a higítás foka az 10 a 20-on, tehát 10 után még írjunk 20 darab nullát, és akkor annyi ad részére van higítva a készítmény, ha pedig C12-es a higítás foka, akkor 12-szer higították 100-szorosára, azaz 100 a 12-en, vagy 10 a 24-en szeres a higítás. Tehát ebbe úgy, hát lehet találni még egy-két molekulát, de már nehéz. Tehát ezek nagyon híg oldatok. Így is szokták jelölni, hogy CH12 ugyanazt jelenti, tehát ilyen jelölés is található. És a végső formáját a legtöbb homeopátiás készítmény valamilyen tejcukor golyócskán végzi, tehát ezekből a nagyon híg oldatokból néhány cseppet föltesznek egy ilyen kis tejcukor laktóz golyócskára, és aztán ezt kell bevenni. Ezért van az, hogy azt mondják, hogy a homeopátiás készítmény nem szabad kézzel megfogni, mert a felületén, ugye ez a, egyébként is nagyon híg valami, a laktóz golyó felülete, én ott megszárad, és azt feltételezik, ha kézzel megfogjuk, akkor leszedjük az ujjunkkal. Nem szabad fémkanállal hozzányúlni, aztán ugye nem szabad mentolos fogkrémmel fogat mosni, tehát erre aztán épült egy kis iparág is, tehát most már lehet kapni olyan fogkrémet is, amiben nincsen mentol, és úgy is árulják, hogy homeopátiás szereket szedőknek a fogkréme. Hogy miért nem lehet mentolt használni, erre megmondom őszintén, logikus magyarázatot én magam nem találtam, de lényegében ez most nem is érdekes, biztos van rá logikus magyarázat a homeopátia szemszögéből, de ezeket az utasításokat szokták adni a szerek mellé. Ez lényegében a homeopátiának a elképzelése, ami azt mutatja be, hogy minél nagyobb a homeopátiás szer gyógyító potenciája, tehát ugye itt ez 100 a 6-onos, 100 a 12-es, 100 a 30-onos, vagy 100 a 200-onos higítás, ez már hihetetlen nagy mértékű, szerintük annál erősebb a gyógyító potenciál a homeopátiás szerben, és minél több benne a hatóanyag, annál kevésbé fog hatni. Tehát pontosan az ellen a klasszikus anyag vagy koncentráció hatás elv ellen működik ez a gyógymód, amit mondjuk a mai orvoslásban alkalmazunk, hogyha a betegnél egy erősebb hatást akarunk elérni, akkor egy nagyobb dózisú gyógyszert adunk. A homeopátiában, ha erősebb hatást akarnak elérni, akkor még kisebb higítást fognak adni. Ebben lehetne valami belső logika, de a következő ábra egy további aggályt fog fölvetni, ugyanis a homeopátiában nem is elsősorban az a lényeg, hogy a törzsoldat mennyire van kihígítva, hanem elsősorban az a lényeg, hogy hányszor volt ütverázva. Ugye ez az ábra mutatja be a homeopátiás potenciákat, alacsony, közepes és magas potenciálú homeopátiás szerekről beszélnek, és lényegében egy pontot emeltem ki, pirossal. Ugye azt láthatjuk, hogy azt mondják, hogy azok a szerek, amelyek 12-szer voltak potenciálva, azok még alacsony potenciálú szerek, amelyek 13 és 30 közt voltak potenciálva, azok közepes potenciálok, és amit 30-szor többször ráztak ütve higítási lépésekben, az már nagyon magas potenciál, és az már nagyon erős homeopátiás szer. És azért emeltem ki ezt a két pontot, mert ugye a C12-es higítás az annyit jelent, hogy 100 a 12-es, azaz 10 a 24-es a higítás foka, az egy meglehetősen híg oldat. Ugyanakkor a közepes potenciálhoz tartozik a D13-as higítás, ami csak 10 a 13-onos. Tehát olyan majdnem 10 nagyságrenddel töményebb. És mégis a 10 nagyságrenddel magasabb töménység ellenére azt mondják, hogy ez már közepes higítású, mert 13-szor volt ütverázva. Tehát igazából ez az a táblázat, ami azt sugallja, hogy igazából a homeopátiában nem is a higítás a lényeg, hogy mennyire híg, hanem az, hogy hányszor rázták ütve. Innentől kezdve nyilván ez némi problémát vet fel. Egyébként a statisztikák azt mutatják, hogy a forgalomban lévő szereknek a kb. 75%-a a homeopátiás szereknek van benne valami anyag, kevés, de található benne, és kb. 25%-a olyan mértékben higított, hogy egészen biztosan nincs már benne egyetlen egy molekula sem. Elfelejtettem még valamit mondani az elején, mégpedig az, hogy van itt egy kedves állatorvos kollega, aki, és mondhatom, hogy barátom is, aki segített némi homeopátiás anyag küldésével, amit még azóta se köszöntem meg, de most az adatok kapcsán eszembe jutott, hogy a hegyi Márton állatorvos kollégától kaptam egy majdnem 100 oldalas monográfiát, ami sokban hozzájárult ez az előadáshoz. Majdnem egy autóval jöttünk, de aztán végül mégse sikerült. Mert ő egy homeopátiás állatorvos, és így nem tudtunk egy autóba beszállni. De ez nem igaz. Ennek egészen más oka volt. Miből készül? Itt a következő kérdés. Hát itt van az, amiből bármi lehet benne, ahogy mondtam. Lehetnek benne növényi anyagok, itt van a jó öreg nadragúja, az Atropa Belladonna, amit ugye azért hívják Belladonnának, Atropa Belladonnának, mert ez, ebbe van az atropin, amit ő régen a nők ettől voltak szépek, mert kitágult a pupillájuk, igaz, hogy nem láttak semmit, de nagy volt a szembogaruk, és ez már akkor elég volt ahhoz, hogy boldogok legyenek. Mindenféle mérgező anyag van, de lehet benne fokhagyma, kivonat, moha, gyanta, különféle gombák. Az ásványi anyagok közül a legkülönbözőbb fémek, szervetlen sók, erős savaknak a higított változatai lehetnek, különböző kőzet anyagok találhatók benne, akár még petróleumból is készülhet ilyen nagy higítás, és hát vannak benne állati alkotók is, rovarokból, pókokból, kígyókból, pézsmapocokból, vadkacsából, legújabban most hallottam, hogy törpeharcsa, bajuszból is készítenek homeopátiás készítményeket, tehát lényegében mindenféle dolog, ami van, ide belekerülhet, azon dolgok közül is, amelyeket nem biztos, hogy szívesen gondolunk. Hogyan hat? Ez egy nagy kérdés. El kell mondani, hogy senki nem tudja. És nyilván én, mint farmakológus azt gondolom, hogy ez azért is van, mert valószínűleg nem is hat. De ezen nyilván lehet vitatkozni. Maradjunk annyiba a korrektség mellett, hogy a hatás módja nem ismert, filozófiai elveken működik, és a hatásossága is megkérdőjelezhető. De elmondanék néhány elméletet. Az egyik a memória vízben című elmélet, ami azt mondaná ki, hogy a anyagok, amelyek egyszer benne voltak a vízben, és nagy higítási sorozaton mentek át, és sokszor ütve rázva potenciálódtak, ezek megváltoztatják a víz molekuláknak az elektron szerkezetét, vagy a hidrogén kötéseit, és ez a változás megmarad a vízben. Tehát úgy kell elképzelni, hogy úgy képzelik el a homeopaták, hogy egy lenyomat képződik ebben a vízben, és ez a lenyomat fog valami módon hatni a szervezetben. A másik ilyen elmélet az úgynevezett káosz elmélet, ami egyébként egy létező matematikai modellelmélet. A pillangó effektus, talán nemrégiben volt egy ilyen film is, hogy a pillangó hatás, ez egy ismert dolog az életben. Akkor beszélünk pillangó hatásról, hogyha egy véletlenszerű helyzetben lényegében minimális változások, a speciális körülmények következtében valamilyen drámai hatalmas változást hoznak létre. És azt úgy gondolkodnak a homeopaták erről, hogy az emberi szervezet is egy ilyen magasan összetett interaktív rendszer, ami egy kicsit kaotikus, és ebben, hogyha megfelelő finom változásokat indítunk el, megfelelő körülmények között, akkor hatalmas hatásokat lehet elérni. Természetesen ennek az a hátránya, hogy egy ilyen rendszerben nem nagyon lehet megismételhető kísérleteket tervezni, mert hogyha a kiindulási körülmények csak minimálisan is változnak, akkor már nem lehet ugyanazokat a dolgokat előállítani. Egy kicsit közelebb hozzam a valóságot. A káosz elméletnek az egyik tipikus példája az úgynevezett rezonancia katasztrófa, ami be is következett már, és ez a kép akkor készült, amikor 1940-ben az Egyesült Államokban a Tacoma híd leomlott. Ez egy szép nagy függőhíd volt, és ez a híd mindössze 67 km/órás szétlökésektől hullott szét. Biztosan látták sokan ezeket a filmfelvételeket is. Lényegében olyan szerencsétlen ütemben jöttek ezek a nem túl nagy széllökések, a 67 km-es szél nem gyenge, de nem is olyan, hogy ettől össze kéne dőlni egy hídnak, de olyan szerencsétlen ritmusba kezdték el lengetni a hídat, rezegtetni, hogy a híd így belengett, mintha papírból lenne. És így elkezdett lengeni, és az egész ez a fénykép akkor készült, amikor a híd leszakadt. Tehát létezik ilyen, de hát ugye a Tacoma híd leszakadását, ezt persze meg is lehet előzni, de nem sok ilyen történik az életben. Tehát arra gondolni, hogy minden egyes homeopátiás beavatkozásnál egy ilyen rendkívüli dolgot indítunk el, az valószínűleg több, mint naivitás. De ez is az egyik elképzelés, hogy ilyen kis dolgokkal ilyen rendkívüli nagy hatást váltanak ki. Aztán vannak további elméletek is, mint például a kis intenzitású mikrohullámú sugárzásnak az elmélete, amit egy hát majdnem kortárs fizikus fedezett föl, hogy a sejtmembránban vannak ilyen kapcsolatok, és a homeopaták azt gondolják, hogy a homeopátiás készítmény ezeket a sejtmembránban lévő nagyon gyenge mikrohullámú kapcsolatokat fogják befolyásolni, de erre sincsen kikristályosodva a gondolat, hogy hogy működne, illetve van egy olyan elmélet, hogy úgy működik a homeopátia, mint egy vakcináció, mint egy védőoltás, és hát erre végeztek is egy kísérletet, ami tulajdonképpen elképzelhető, hogy működik. 2006-ban a Homeopátia című újságban írtak le egy vizsgálatot, egy úgynevezett nozóda készítményt vizsgáltak. A nozóda készítmény annyit jelent, hogy kórokozó baktérium van benne kihígítva nagyon, és ezt adják. És a vizsgálatnak az volt a lényege, hogy csirkéknek vagy csibéknek lényegében 10 napig adagoltak egy ilyen nozóda készítményt, egy D30-as higítású nozóda készítményt, és utána megfertőzték őket egy nagyon patogén szalmonella törzsel. Közt hozzá kell tenni persze, hogy a baromfiknak a hazai baromfiknak a 100%-a szalmonella fertőzött, tehát lényegében nem egy rendkívüli dolog, hogy a baromfiban van szalmonella. A lényeg az, hogy azt kapták, itt csak ezeket az alsó csillagozott számokat nézzük, hogy azok a baromfik, amelyek 10 napon keresztül a fertőzés előtt ezt a nagyon híg baktérium oldatot kapták az ivóvízükben, azoknál lényegesen kevesebb lett a szalmonella mennyisége a vizsgálatok során, a kloákájukból vettek egy kenetet, tehát lényegében itt valóban mérhető hatás volt tapasztalható. Kétféle készítmény volt, mert az egyikben 30%, a másik meg 70%-os alkohol volt az oldószer, de a lényeg az, hogy valóban lehetett mérni, azért nem tűntek el bennük a szalmonellák, de lényegesen kevesebb szalmonellát lehetett kitenyészteni, de azt mondom, hogy annak ellenére, hogy ebben a 10-30-onos higítású valamiben nagyon kevés baktérium lehetett, de elképzelhető, hogy ez 10 napon keresztül itatva elindít egy immunizálási folyamatot. Ebben lehet valami, de ez tulajdonképpen nem jobb, mint egy védőoltás. Aztán nagyon sok kísérleti vizsgálat is volt, amit most csak nagyon röviden fogok összefoglalni. Már a 80-as évek elején végeztek vizsgálatokat homeopátiára, összehasonlítva hagyományos gyógyszerekkel, de igazából ezeknek a felépítése nem volt megfelelő, tehát nem feleltek meg azoknak az elvárásoknak, amit az ilyen klinikai vizsgálatoknak meg kell felelni. Úgyhogy ez nem is nagyon értékelhető, ez a reumás vizsgálat. Nagyon híres a Benveniste kísérlet, ez a Benveniste és munkatársai kimutatták azt, hogy ha hisztamint adnak fehérvérsejtekhez nagy higításba, akkor a fehérvérsejtek stabilizálódnak ettől. Ugye a hisztamintól elvileg ugye a fehérvérsejteknek szét kéne esni, ők ezt azt bizonyították be, hogy ez nem így van. Ennek az egyetlen problémája az, hogy ezt azóta se sikerült senkinek megismételni. Tehát van egy vizsgálat, nagyon sokan idézik, de soha senkinek nem sikerült még egyszer megcsinálni. És ez mindig valami gyanúsat jelent. Ellenben 2009-ben végeztek egy vizsgálatot, amit egy gyulladással foglalkozó szaklapban közöltek le. Itt hisztamint, nagy töménységű hisztamint, 10-4 emolos hisztamint, illetve annak nagy higítását adták, és megcsinálták azt is, hogy csak tiszta vizet adtak, ugyanígy potenciálással tovább higítva. És lényegében azt látható, hogy a hisztamin hatás, nem részletezem, itt egy felszíni membrán fehérjének a megjelenése volt a lényeg, vagy gátlódása. Szóval a hisztaminnak volt egy erős hatása, és ezek a nagy higítású oldatok, amelyek tényleg nagyon nagy, nagyon híg oldatok, ezeknél is mértek jelentős változásokat, de ezek a változások ugyanolyan irányúak voltak, mint a hisztamin hatása. Tehát nem arról van szó, hogy ha nagy higítású oldatot használunk, akkor az pont ellentétesen fog hatni. A jelenlegi mérések azt mutatják, hogy a nagy higítású oldatok is képesek lehetnek kifejteni olyan hatásokat, amelyek valószínűtlennek tűnnek, de mégis mérhetőek, de ezek nem lesznek ellentétesek a töményebb oldat hatásával, csak lényegesen kisebb intenzitásúak. Tehát igazából ez nem a klasszikus homeopátia szerint működnek, ha működnek is. Aztán nagyon sok vizsgálatot végeztek, úgynevezett metaanalíziseket. A metaanalízis lényegében azt jelenti, hogy nagyon sok adatot, nagyon sok vizsgálat adatát összegyűjtik és újra analizálják. Ugye tegnap este a Péter említette, hogy a hazugságnak többféle formája van, az egyik a statisztika, és valóban a metaanalízisen is nagyon sokat vitatkoznak, hogy használható. Egyszer egy konferencián azt mondta valaki, hogy a metaanalízis az olyan, mint a kolbász, hogy csak a hentes meg a jóisten tudja, hogy mi van benne. Tehát, hogy ezen nagyon sokat vitatkoznak, de a lényeg az, hogy nagyon sok ilyen metaanalízist végeztek mindenféle szempontból, és mindegyikből az jött ki, amit a tudományos szempontok alapján végeztek, hogy nem megbízható a hatása, nem több, mint egy placebo, mint egy üres készítménynek a hatása. Nem megyek itt végig, itt állnék meg ennél a vizsgálatnál, ami az influenzára mutatta ki, hogy a homeopátiás készítmény 6,7 órával megrövidítette az influenzából való gyógyulásnak az idejét. Ugye ez önmagában kicsit furcsa, mert az ember nem úgy szokott meggyógyulni az influenzából, hogy egyszer csak megrázza magát, és mondja, hogy csak most már meggyógyultam, de jól vagyok. Tehát nem ilyen elvágólagos egy influenzának a vége, és az, hogy valaki 6 órával hamarabb gyógyul meg belőle, ez nem biztos, hogy egy olyan eredmény, amitől hát neki kéne szaladni. Egyébként ez az oxilokokcinum című szernek a vizsgálata volt, aminek kimondta a vizsgálat azt is, ez a vizsgálat, hogy a megelőzésre nem jó ez a szer. És azt is elmondanám, hogyha valaki szereti az oxilokokcinumot szedni, hogy az oxilokokcinumnak a törzsoldatát vadkacsa májból és vadkacsa szívből, csak nem, ez is lecsúszott itt, tehát vadkacsa májból és vadkacsa szívből készítik, mert ott a legvalószínűbb az influenza vírusnak a jelenlét a vadkacsába. És ugye ezzel szemben van a reklám, ami ugye úgy reklámozza, hogy vén nélkül kapható gyógyszer, ami tulajdonképpen egy vadkacsa szív és máj nagymértékű kihígítása, és azt mondja, hogy fütyülhetünk az influenzára, tehát azt sugallja, mint hogyha ezt szednénk, akkor megelőzzük az influenzát, pedig maga a tudományos közlemény is azt mondta ki, hogy megelőzésre biztos nem jó, maximum egy 6 órával hamarabb eltűnnek a panaszok, ami hát megint csak megkérdőjelezhető szignifikancia jelentőség szempontjából. És aztán jöttek a többi vizsgálatok. Az egyik legnagyobb port felkavart írása a Lancet című szaklapban jelent meg 2005-ben, ami kimondta, hogy a homeopátia placebóval egyenértékű, ez is volt a címe, hogy The End of Homeopathy, a homeopátia vége, egy olyan bizonyítéknak gondolták, hogy ezen már nem lehet vitatkozni. Persze aztán jött az ellencikk nem sokkal rá, hogy amit a Lancetben csináltak, az nem jó. Tehát lényegében a homeopátia mellett és a homeopátia ellen lévő szakembereknek valószínűleg egy ilyen végtelen vitája van, amit nem nagyon lehet feloldani, mert nem lesz ennek feloldása, azt gondolom. Kétségtelenül voltak még érdekes vizsgálatok az elmúlt években. Például kimutatták azt, hogy egy kálimbromidot, macskagyökeret, golgotavirágot és kávébab kivonatot tartalmazó homeopátiás készítmény megnyújtotta az alvásidőt alvászavaros emberekben, nagy higítású oldatban. Ezen is lehet vitatkozni, mert összesen csak 11 fő volt ebben a vizsgálati csoportban, de ami érdekes, hogy a hatóanyagokból a 4-ből 3 egyébként is nyugtatószer. Tehát a kálium bromidot, aki régen volt katona, azt adták a bromidos teját a hadseregbe, hogy megnyugodjanak a fiúk. Kopaszodtak is tőle rendesen, mert a bromid ilyen kopasságot okoz mellékhatásként. A macska gyökeret mindannyian tudjuk, a valerián adrazsét ismerjük, tehát hogy ez sem meglepő, hogy szedatív. Az meglepő, hogy nagy higításban is szedatív, tehát ez egy másik történet, de elvileg a macska gyökérnek homeopátiás elvek alapján nagy higításban izgalomba kéne bennünket hozzon, de ezek szerint nem teszi. És hát a golgota virág is egy régi gyógymód többek közt szorongásos panaszokra. Tehát lényegében ami működik, az se ez alapján működik. Ezen itt most átugrok, és a végére, mert most már sietnem kell, hogyan hat akkor a homeopátia? Van egy általánosan elfogadott elmélet, hogy valószínűleg, hogy a homeopátiás hatásoknak a jelentős része úgynevezett placebo hatás. Ugye a placebo szó annyit jelent, hogy tetszeni fogok. És ezt nagyon jól ismerjük, hogy ez létezik, és valószínűleg az agyban játszódnak le olyan folyamatok, amelyek hatására az ember jobban lesz. Vannak olyan központok, mint ez a ventrális, tegmentális ára, ahol egyébként az összes függőségünk is rögzül, a dopamin és az endogén opiátok felszabadulása keresztül. Ugyanígy a placebo hatás is valahol itt működik, és kimérhető, hogyha valaki bízik abban a szerben, amit beszed, akkor ha nagyon bízik benne, hogy hatni fog, akkor pillanatokon belül jobban lesz. Ez a placebo hatás, ami nem tartható fel persze nagyon hosszú ideig, de akár néhány hétig is meg lehet. Meg kell említeni azt is, hogy van egy ezzel ellentétes hatás, amit úgy hívnak, hogy nocebo, ami annyit jelent, hogy ártani fogok, ez a szónak a jelentése. Ugye szoktak arról beszélni, hogy ugyan a homeopátia ártalmatlan, de nagyon sokan beszámolnak homeopátiás mellékhatásokról is, vagy attól, ha például úgy gondolja valaki, hogy rossz homeopátiás szert vesz be, akkor attól rosszul is lehet. Ez mástól is így van, tehát hogyha bármit azt gondoljuk, hogy mérgező anyagot nyertünk le, még ha nem is, rögtön rosszul leszünk. Ezt gondolom többen már átélték, hogy az ember már is érzi, hogy rosszul van, vagy hogyha előveszük a gyógyszert, és elolvasszuk a mellékhatásait, mielőtt bevennénk, akinek erre nagy hajlama van, akkor már rögtön a mellékhatások fele jelentkezik. Ez a nocebo hatás, nyilván nem a szer fejti ki még a hatást, de az agyunkban elindul egy folyamat, amiből lényegében a hipofizisen, tehát az agyalapi mirigyen keresztül a mellékvese kéregből kiáradnak a stresszhormonok, és elkezdünk rosszul lenni. Tehát óriási szerepe van a pszichés hatásnak ezekben a dolgokban, és a homeopátiás hatásnak a jelentős részében valószínűleg ez játszik szerepet. Összefoglalva, mit csináljunk a homeopátiával? Milyen kifogásaink lehetnek, amelyekre azt mondjuk, hogy valóban nem az a gyógymód valószínűleg, amire biztosan lehet alapozni. Az egyik nagyon fontos dolog a történet kiindulása. Ugye azt mondtuk, hogy Hahnemann onnan indult el a homeopátia ösvényén, hogy a kinin állítólag nagy dózisban lázat okoz. A kinin mérgezés egy ismert dolog a farmakológiában. Egyetlen dolgot nem okoz a kinin mérgezés, lázat. Tehát ha túladagolják a kinin, sok minden baja lesz a betegnek, szívproblémái, keringési problémái, de lázas nem lesz, kivéve egy esetet. És ez az egy eset az, hogyha egy enzim hiánya van, ami nem ritka. Ez az enzim, ez a glükóz 6-foszfát dehidrogenáz enzim, nem fontos ezt megjegyezni, de a szakemberek tudják, hogy miről beszélek. Ha ez az enzim hiányzik, ez le lehet élni úgy az életünket glükóz 6-foszfát dehidrogenáz hiányába, hogy azt se tudjuk, hogy nincs. Mert ez akkor szokott jelentkezni a probléma, ha gyógyszert szedünk. Egyébként semmi bajunk nem lesz tőle. És lényegében valószínű, hogy Hahnemannak a kinin lázas reakciója ebből adódott, hogy valószínűleg neki is volt egy ilyen enzim hiánya, mert máskülönben a kinin sosem okoz lázat, túladagolva sem. És hogyha kiszámítjuk azt, Hahnemann nagyon pontos feljegyzéseket vezetett, tehát pontosan reprodukálni lehet, hogy mennyi kinint vett be Hahnemann. És én kiszámoltam, hogy ha a legjobb minőségű kínafa kérget használta, akkor is a hatóanyag tartalma maximum 15%-os lehet. Tehát maximum Hahnemann 4,5 g kinint vehetett be ennél a vizsgálatnál. Ami annyit jelent, hogy ha a kininek a malária ellenes terápiás adagját nézzük, az 8 óránként 0,6 g. Tehát, hogyha csak az egyszeri dózisokat nézzük, akkor itt nem homeopátiás nagyságrendekről van szó, hanem mondjuk egy alig 8-szoros túladagolásról. A homeopátián a legkisebb higítási lépés is 10-szeres. Tehát amit Hahnemann magán megfigyelt, az nem a homeopátia törvényei szerinti dolog, hanem alig 8-szor több kinint vett be, mint amennyi a lázat leviszi. Tehát itt a kiindulásnál van egy óriási sántítás, amit persze lehet úgy tenni, hogy nem veszük figyelembe, de muszáj figyelembe venni, mert az egész kiindulás egy enzimdefektus félreértett hátterén alapul. Probléma, hogy nincsen dózishatás összefüggés, probléma, hogy nincsen hatás, mert ez is lecsúszott itt egy dolog, de azt írtam föl, hogy digitális glikozidok, a digoxin. A digoxin és a homeopátia körülbelül egyidősek. A digoxint, a digitális glikozidokat egy William Withering nevű angol úriember fedezte fel 1700-as évek közepén, 1700-as évek végén inkább, és senki nem tudta, hogy miért jó a szívelégtelenségbe, és miért csökkenti az ödémákat, de használták, mert tényleg jó volt. És tulajdonképpen a 20. századig kellett várni, amíg fejlődtek annyira a kutatási módszerek, hogy most már meg tudjuk mondani, hogy a szívbe melyik ion csatornának a melyik enzimét és hogy gátolja. Na most a homeopátia ugyanennyi idős, és ugyanennyi idő alatt sehova nem jutottunk el vele. Ez is egyfajta hát, sugalmazás arra, hogy valószínűleg nem egy egyszerű, jól átlátható dologról szól. A kísérleti bizonyítékok hiányosak, és általában ami pozitív hatásról számol be, a legtöbb homeopátiás szaklapban számol be, ami hát körülbelül olyan lenne, mintha az adventistákat az advent infóba dicsérnénk. Ugye szeretjük hallani, hogy jók vagyunk, de nem ez az igazi mércé annak, hogy mit gondol mondjuk a világ az adventista egyházról, hanem az is jó, hogyha egy másik helyen, ahol nem biztos, hogy bármilyen pozitív viszonyulás van az adventistákhoz, és azt mondják, hogy tényleg jó. Na, ezt még nem sikerült elérni. Nagyon alacsony az esetszám is a vizsgálatokban. A nagy gyógyszervizsgálatokban több százezres esetszámok vannak. A tegnap délutáni előadásban hallhattuk, hogy az Adventista Health Study-ban több mint 90 ezer embert vizsgálnak. Ez nem véletlen. Ide írtam föl ezt a COX-2 nevű dolgot. Volt a gyulladás gátlóknak egy új típusa, amiben körülbelül 100 ezer ember meghalt a 90-es évek végétől kezdve. És ez azért volt, mert nem vették figyelembe azt, hogy még nem vizsgáltak vele szemben mindent, és amikor a vizsgálatok létszáma elérte a 20 ezres meg a 25 ezres esetszámot, akkor derült ki, hogy bizony itt van egy olyan mellékhatás, ami miatt nem lehet korlátlanul szedni. Amíg csak néhány ezer emberen nézték meg, addig tulajdonképpen ez a mellékhatás elsikkadt. Na most a homeopátiás vizsgálatok jelenlegi létszáma az olyan mértékben alacsony, hogy nem hogy a néhány ezret nem éri el, hanem sok esetben a néhány százat sem. Tehát ebből messze menő következtetéseket nagyon nehezen lehet levonni, ezt már itt elmondtam, igen, és hát higítás helyett ugye az ütverázás a lényeg, ami egy következő problémát vet fel a homeopátia belső logikájával kapcsolatban. És hát van egy érdekes dolog, amiről a Marci biztos sokat tudna beszélni, az állatgyógyászati alkalmazás, mert ugye az állatokban nincsen placebo, tehát az állatot valószínűleg nem tudjuk meggyőzni arról, hogy most jobban kell lennie. Ez kétségtelenül így van, és az állatgyógyászok használják, de az állatgyógyászok is, tehát óriási ellentétben vannak, ott is feszül belül a vita, úgyhogy én ehhez a részéhez nem értek, megmondom őszintén, és nem mélyedtem el benne, ezt csak a teljesség kedvéért vetítem föl, hogy állatokban is állítólag működik, de legalább annyi állatorvos mondja, hogy nem működik, mint amennyi működik. Tehát ott is van egy ilyen ellentét, tehát ott sem tiszta a kép. A lényeg az, hogy azt lehet mondani, hogy tudományosan nem megalapozott dolog, és jelenleg azt kell mondani, hogy a homeopátia nem magasabb rendű gyógymód, mint mondjuk a köveknek a gyógyhatása, vagy a feng shui-nak a gyógyhatása, ami szintén filozófián alapul. Tehát feng shui-tól is gyógyulnak emberek. A féldrága kövek gyógy erejétől is meggyógyulnak ma emberek, és azt mondják, hogy jobban lesznek. De ettől még nem mondhatjuk azt, hogy ez egy biztonságos és használható dolog. Tulajdonképpen ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani. Tehát amit tudok javasolni, hogy a homeopátiát kezeljük óvatosan, és hogyha valami bajunk van, akkor egyrészt próbáljuk megelőzni a bajt, hiszen az életmód a legjobb orvosság és megelőző eszköz, másrészt pedig a homeopátiás készítményeknek akármennyire reklámozzák őket, és akármennyire mondják, hogy biztosan jó lesz, azért legyen bennünk egy kétség, és hát ugye, aki pedig nem szeretne vadkacsa, higított vadkacsa szívet enni, annak pedig kifejezetten érdemes körülnézni, hogyha mégis valaki a homeopátia mellett dönt, hogy miből készült. Egyébként ennek is időnként nagyon nehéz utána nézni. Köszönöm szépen a figyelmet.
Hát ez le a kalappal, komolyan. Nagyon jól fölépített volt. Tényleg, nagyon jól fölépített volt. Jellemző, kiváló, finom humor se hiányzott belőle, és tényleg egy remek áttekintést adott a homeopátiáról. Nekem nem áll ennyi idő rendelkezésemre, tehát nem fogok tételesen végigmenni a tematikán. Néhány dolog. Az egyik, hogy Robi említett sok olyan vitás kérdést, amik tényleg csak elméletek, és vitatkozunk rajtuk. Nem csak a nem homeopáták és a homeopáták, hanem a homeopátián belül is nagyon sok tévképzet van, ez tény. Nincs kérdés, ez hozzászólás. Tisztázzuk.
Van kérdés esetleg?
3 percet kérek, oké? Okay?
Annyi lehet, hogy nincs.
Jó. Oké.
Okay.
Amit szeretnék mondani. Az az, hogy van néhány olyan dolog az előadásban, amit valóban felhasznált a Robi az én általam küldött anyagból, és több olyan van, amit kifejezetten hiányolok belőle. Például hiányolom azt a tanulmányt a felsorolásból, ami alátámasztja a homeopátia működését, mert hogy ilyen is van. Ugyanolyan elvek szerinti tanulmány is ez az átküldött anyagban benne van. Azt gondolom, testvérek, én semmi más nem kérek, csak azt, amit Ellen White leírt, mégpedig azt, hogy ő ezt írta, hogy a természet törvénye Isten törvénye, és ezért lelkiismereti kötelességünk ennek gondos tanulmányozása, és ezekben a dolgokban a tudatlanság bűn. Én azt gondolom, hogy a homeopátiának a működési elve az valóban nincs tisztázva, egyébként Nobel-díjas tudósok dolgoznak rajta, és vannak előrelépések. Az anyagban, amit második alkalommal küldtem levelet, abban vannak olyan előadások fölvéve videóra, ahol Nobel-díjas tudósok kiállnak, és ismertetik a kutatási eredményeiket, amik azt igazolják, hogy a nagy higítású oldatok igenis tartalmaznak valamiféle információt, az adott kiindulási anyagra specifikus információt. Erről ennyit tudunk. Ami még egy fontos dolog, hogy vannak olyan tanulmányok is, és ez szintén hiányzott az előadásból, ami azt mutatja, hogy az általános orvosi gyakorlatban, tehát a körzeti orvosi szintre gondolok, vagy az általános orvosi gyakorlatra a homeopátia és a hagyományos nyugati orvoslás közel azonos hatékonysággal alkalmazható. Ezeket mindent hiányoltam az előadásból. Köszönöm.
Igen, itt van egy hozzászólásunk. Jó,
fordítom. I think we need to have a certain amount of caution when we make statements like the law of nature is the law of God.
Azt hiszem, hogy néhány dologra oda kell figyelnünk, amikor a homeopátiáról beszélünk. Tehát vigyáznunk kell, amikor állításokat vonunk le az Isten szava és az ilyen a természet törvénye és az Isten törvényét összehasonlítjuk.
The laws of God are very, very consistent with absolute science and absolute understanding.
Alapvetően a tudományos adatokat és a tudományos tényeket figyelembe kell vennünk.
130 years ago Sylvester Graham also made the statement that has just been made that the laws of nature are equal to the laws of God and they are different as laid out in his word.
Működik, András.
Okay. What's more, please?
The laws of God are proven and are consistent with the laws of science and testing.
Tehát elmondhatjuk, hogy az Isten törvénye és a természet törvényei tudományos módszerekkel alátámaszthatóak.
Sylvester Graham 130 years ago made similar claims and was shown to be entirely wrong in his statements.
És Ellen White abban az időben
Sylvester Graham made the same statement.
Tehát ez az ember, ez a Sylvester Graham hasonló állításokat mondott, tehát hogy ami nem voltak tudományosan megalapozva, és most már tudjuk, hogy ezek tévesek.
We need to be very consistent when we look at the fact that and I'm talking from the church perspective, I'm not taking over your talk. We need to be very consistent that we do not imply that the church's standpoint is based upon the theory of individuals as opposed to evidence base and the Bible.
Tehát most az egyházi, tehát a vallásos szempontból nézve, és nagyon következetesnek kell lennünk, hogy amit mondunk, az tudományosan megalapozott legyen.
And the evidence base has to be tested, as has been so eloquently given by our speaker.
És minden, amit mondunk, állítunk, az tudományosan bizonyítottnak kell lennie, olyan elegáns módon, ahogy az előadónk ezt bemutatta. Van-e még kérdés? Ja, bocsánat,
igen. Marcira reflektálva, tehát nyilván azokat a 83 oldalas tanulmányt nem tudok teljes egészében bemutatni. Valóban voltak olyan tanulmányok, amelyek úgy vélték, hogy a homeopátiát bizonyítják, én azokat elolvasva ezt nem láttam teljesen bizonyítottnak, tehát ez átment az én szűrőmön. És az én megítélésem szerint és szakmai ismereteim szerint ezek a tanulmányok nem szolgáltak olyan bizonyítékkal, ami az én vagy a tudomány mérlegén jelen pillanatban megállnak, ezért maradtak ki. Tehát nem valamiféle szándékos szelekció volt ez, hanem végignézve ezeket a dolgokat, ezeknél utaltam, de lesz időnk erről beszélgetni, és megvitatjuk.
Igen, köszönjük. Igen.
Az van a kérdésem. Van egy könyv, hogy Mária Trében egészség Isten patikájából. Ezről a könyvről szeretném, ha elmondaná az előadó a véleményét most itt a vita kapcsán.
Igazából nem elmondhatom, majd négy szem közt nem szeretném más irányba vinni, mert a Mária Trében könyv igazából nem homeopátiával foglalkozik, de igazából vegyesek az érzelmeim vele kapcsolatban, tehát vannak benne olyan dolgok, amelyek szintén megállják a helyüket az orvoslásban, és van benne néhány olyan dolog, ami egyáltalán nem bizonyított, hogy úgy az megoldható és működik. Tehát amellett, hogy vannak benne nagyon jó receptek, vannak benne olyan dolgok is, amelyek szerintem azonos szinten vannak a hasfájásra, a fazékba, vagy a srongyégetés technikájával. Tehát, hogy van benne ilyen is, és olyan is. Csak ennyit mondok röviden.
Köszönjük szépen. Még van itt kérdés?
Nekem az lenne a kérdésem, hogy nem spirituális hatás van-e mögött? Akkor arról beszélünk, hogy időnként hat, máskor meg nem tapasztalható hatás. Tehát itt a potenciálás az nem valamilyen spirituális hatást feltételez?
Mit értesz spirituális hatás alatt?
Negatív értelemben gondolom. Tehát nem egy isteni erő, hanem egy ilyen...
Nem tudom, tehát nem, én nem mondanám azt, hogy a homeopátia az ördög bújik bele a potenciálással, tehát én azt gondolom, hogy ez egy, az én szempontomból, tehát nincs benne olyan misztikus elem, vagy olyan rontás, vagy nem is tudom micsoda, ami belevinni a gonoszt. Én azt gondolom, hogy egy olyan gyógymód, aminek az alapja az biztosan, hogy rossz lábon áll, de ettől függetlenül lehetnek benne olyan elemek, amelyek hatásosak lehetnek. Például a nagyhigítású oldatok, ezen nincs is mit vitatkozni, és ezt mondtam is, hogy manapság a nagyhigítású oldatok hatásaival nagyon mély molekuláris szinten foglalkoznak, csak azok sem a homeopátia elve alapján működnek. Tehát, hogy azt gondolom, hogy lehet a homeopátiában egy-egy elem, ami használható, ugyanúgy, ahogy a kínai gyógyászat és az indiai gyógyászat, amiben szerintem már több a negatív spirituális elem, mert ott ugye már el kell képzelni azt, hogy milyen kozmikus erők hatnak ránk, de ezekben a gyógymódokban is vannak olyan elemek, amelyek működnek függetlenül a csí vagy a különféle erők elméletétől, mert olyan törvényszerűséget ismertek fel, amelyek tényleg hatásosak.
Én háziorvosként a tényeket szeretném elmondani. Egy gyerekgyógyászt helyettesítek, mert vegyes körzetben dolgozom, és csak a vegyes körzetben dolgozó házi orvos helyettesítheti a gyerekgyógyászt. Néha-néha én is megkérem, hogy például most, hogy ide eljöttem, ő helyettesített engem. Támogatja a gyerekgyógyász a homeopátiás készítményeket. Valami kurzust is elvégzett, tanfolyamot, és köptetőként gyakran a gyerekeknek ilyen homeopátiás készítményt ad. Aztán, amikor én 3 nap után visszamegyek, vagy épp az ő körzetében dolgozom, akkor az édesanyák el szokták mondani, a doktor úr, tessék valami rendes köptetőt adni nekem. Mert ettől nem igazán tisztult fel a gyerekeknek a hörgője vagy a tüdeje. Tehát a gyakorlatban ez így néz ki. Köszönöm szépen.
Igen, csak egy gondolatot, ha elnök úr megenged. Igazából valószínűleg, hogy a homeopátiának van egy olyan vetülete is, mert én is azt gondolom, hogy az esetek többségében nincs hatása, de mégis javulnak a betegek. És ez szerintem azt mutatja, ami pedig teljesen racionális gondolat szerintem, hogy nem is kéne annyi gyógyszert szednünk. Tehát, hogy a bajaink jelentős része, amelyek nem súlyos bajok, azok maguktól is rendeződnének gyógyszerszedés nélkül. Mert ugye fejfájásra, köhögésre, egyéb dolgokra szedik általában ezeket a homeopátiás szereket, és hát lényegében ezek, ha nem valami súlyos bakteriális ügy van, akkor maguktól is meggyógyulnak. Persze benne van a kockázat, hogy ezekből súlyos, tehát volt olyan eset is már, hogy valaki azért halt meg fiatalon, mert homeopátiás szert szedett mondjuk antibiotikum helyett. Tehát ilyen eset is előfordult már. Tehát az, hogy nem ártunk, mert végülis a homeopátia elsősorban arról szól, hogy ne árts, és ez igaz, de a mai orvoslásban az, hogy nem ártunk, sokszor kevés. Ha van hatásos gyógymód, akkor az, hogy pusztán nem ártunk a betegnek, ez sokszor súlyos állapotokhoz vezethet.
Jó, egy rövid kérdés volna még. Inkább hozzászólás, én is házi orvosként dolgozom, köszöntelek benneteket. Tehát az a tapasztalatom, hogy az emberek nagy része aggódik. Tehát ebben a fejlett nyugati világban, és hogy kicsit árnyaljam a képet, a placebo hatás szerintem egy nagyon fontos hatás, hiszen tehát a legbonyolultabb szervünk az az agyunk. Úgyhogy nem csoda, hogyha néha elromlik, ugye rengetegen aggódunk, és az aggodalmak felnagyítanak mindenféle tünetet és panaszt. Hát ott van ez a placebo hatás, ami nem véletlenül tud aztán javuláshoz vezetni. Csak kérdés, hogy hogyan érjük el ezt a placebo hatást, és úgy látom, hogy főleg erről is van szó itt a konferencia alatt, és talán a következő előadás is, ahogy láttam a címét, valahol ezt a kérdést fogja feszegetni. Tehát egy ilyen megfigyelésem.